Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, a Filippi levél 4. fejezetéből olvasok néhány verset. Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből a 4. fejezet 4. versétől fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Így hangzik Isten igéje. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, mindenkor imádságban és könyörgésben hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Eddig olvastuk Isten igéjét, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Urunk, hálát adunk neked ezekért a gondolatokért, a te üzenetedért, és arra kérünk téged, hogy te taníts minket, megvalljuk előtted, hogy szükségünk van a te igédre, a te igédnek a megértésére, szükségünk van a Szentlélek erejére, bölcsességére, kérünk téged, hogy ma áraszt ki ránk a te lelkedet, és szeretnénk még jobban megismerni téged, és még inkább hasonlítani hozzád. Amen. Előre elhatároztam, hogy megpróbálok minél kevesebb személyes élményt felhozni, mert amikor készültem, akkor nagyon sok minden eszembe jutott, és szeretnék tényleg nektek egy olyan üzenetet átadni, amit én is ma időszerűnek, aktuálisnak érzek, és fontosnak. Így bevezetőben annyit hadd mondjak el, hogy egyrészt köszönöm a meghívást, nagyon jó itt lenni újra, jó itt lenni veletek, hálás vagyok ezért Istennek. Az is nagyon jó volt, hogy amikor az énekkar énekelt, akkor láttam, hogy sokan énekeltetek, mert hogy ismeritek és szeretitek ezt az éneket. És azt gondolom, hogy egy ilyen ünnepének, egy ilyen hálaadó ünnepének, vagy egy jubileumi alkalomnak ez az egyik legfontosabb része is, küldetése, hogy magasztaljuk Istent. Sokszor, ahogy hallottuk az ima órán is, annyi gondunk, annyi problémánk van, hogy nincs időnk, vagy nincs figyelmünk arra, hogy egyszerűen rácsodálkozzunk Isten szeretetére, rácsodálkozzunk arra, hogy az Úr Jézus meghalt értünk a kereszten, hogy újra és újra, mert hogyha őszintén ezt végig gondoljuk, akkor ezt nem lehet megunni. Ez nem veszít az erejéből, nem veszít az aktualitásából. Minden nap örülünk ennek, és minden nap magasztaljuk ezért a szeretetért a mi Urunkat. A másik dolog, ami egy ilyen ünnepen fontos, én úgy gondolom, hogy legyen értelme az együttlétnek. Lehet, hogy furcsa ezt hallani, vagy furcsa ezt végig gondolni, de én magammal kapcsolatban is úgy gondolom, hogy ha van egy ilyen nagyszerű ünnep, amikor emlékezünk Isten hatalmas dolgaira, akkor fontos, hogy bennünk, velünk történjen valami. Hogy ne csak annyi maradjon meg, hogy szép volt. Ne csak annyi történjen, hogy találkoztunk régen látott ismerősökkel, barátokkal, testvérekkel, hittestvéreinkkel, hanem valami maradandó változás történjen bennünk, a lelkünkben, a gondolkozásunkban. Azt olvassuk Isten igében, hogy azt mondja Sámuel Saulnak, hogy betölt téged, hogy rád száll az Isten lelke, és más emberré leszel. Amikor ez a csoda megtörténik egy ember életében, hogy más emberré lesz, és néha lehet, hogy már magunkkal kapcsolatban is vannak kétségeink, hogy olyan idős vagyok már, vagy öreg már, vagy olyan régen követem az Úr Jézust, hát mit tudnék én még változni, vagy formálódni? De azt gondolom, hogyha őszintén szembenézünk mondjuk a tükörrel, és végig gondoljuk, hogy mi van a lelkünkben, néha milyen gondolataink, érzéseink vannak, vagy éppen a mindennapjainkban hogyan élünk, akkor beláthatjuk azt, hogy lehet, hogy 10 éve, 50 éve Krisztus tanítványa vagyok, de szükségem van arra, hogy valami történjen bennem vele, hogy az Isten szent lelke megváltoztasson, hogy a gondolkozásomat megújítsa, megváltoztassa. És az emlékezésben, az őszinte visszatekintésben erre van esély. Mert hogy Isten ezt akarja, ezt munkálja az emlékezésben, hogy tényleg történjen bennünk valami. És nyilván egy ilyen ünnepének az is nagyon fontos célja, hogy muníciót adjon, hogy egy olyan távlatot adjon, hogy tudjuk, hogy mit akarunk. Hogy mondjuk mi lesz holnap. Nem az, hogy pontosan mennyi eső fog esni, vagy hogy milyen történelmi események várhatóak, ezeket nem tudjuk kiszámítani. De hogy mit akarunk, mit szeretnénk, hogy hozunk egy döntést, mondjuk ma, arról, hogy mit szeretnénk holnap. És most ebben szeretnék nektek segíteni, meg természetesen magamnak, hiszen amikor nektek szólok, akkor én magam is egy vagyok ezzel, és azonosulok ezzel, hogy én is szeretnék például hálás életet élni. És erre hívlak most titeket ennek az igének az alapján. Tehát a mai nap, hogyha megtörténik ez a három, hogy Isten szeretetét, Istent magát magasztaljuk, hogy bennünk megtörténik ez a csoda, akár először, akár újra, hogy Istennel megbékülünk, és hogy születnek olyan döntések, olyan elhatározások, hogy másként szeretnénk élni. Hálás szívvel szeretnénk élni. A háladással kapcsolatban délelőtt, ha röviden össze akarom foglalni, akkor arról szeretnék szólni, hogy milyen fontos a tudatos hálaadás. Délután inkább arról szeretnék majd szólni, hogyha Isten megengedi és élünk, hogy milyen fontos önmagunk átadása. Mert sokszor teszünk jót, segítünk, adunk valamit, de ha nem történik meg az a csoda, amit így fogalmaz az ige, hogy önmagukat adták először az Úrnak, akkor kiüresedik, hiába valóvá válik a hálaadás vagy az adományozás. Visszatérve tehát a mindennapi életünkben vannak olyan pillanatok, amikor ösztönös az öröm vagy a hálaadás, tehát valamilyen élmény kapcsán vagy folytán örömre delülünk, vagy hálásak vagyunk Istennek. Sokféle lehet ez, hogy ha valakinek sikerül egy vizsgája, volt egy fiú, aki sajnos az év végén megbukott, és egész nyáron tanult, és izgult, hogy mi lesz majd a pótvizsgán, és hát augusztus végén sikerült neki a pótvizsga, igaz, hogy nem tudott elmenni a többiekkel a táborba, de sikerült neki a vizsga, és nagyon boldog volt, örült neki, vagy nyilván ennél még teljesebb öröm, vagy még inkább hálára indít minket, amikor gyermekünk születik, vagy vannak, akik már olyan életkorban vannak, hogy unokája születik, vagy unokái születnek. Ezek olyan spontán és természetes örömök, hogy ösztönösen jelentkező, amikor azt mondjuk, hogy hálát adok neked, Uram. Köszönöm. Nagyon örülök annak, ami történt, és boldog vagyok ezért. Aztán vannak viccesebb dolgok. A múltkor nagyon jót nevettem, vagy hát hangosan nem mertem, de úgy magamban mosolyogtam egy nagyot, hogy mellettem ült egy 8 éves kisfiú, most ott, ahol a gyülekezetben szolgálok, ott ketten vagyunk lelkipásztorok, és én akkor éppen szabad délelőttös voltam, ott ültem a hátsó padban, és mellettem ült ez a Benedek nevű kisfiú, és ott, amikor a kedves kollégám bemondta, hogy hát most a befejező éneket fogjuk énekelni, akkor azt mondja, ez az! Annyira feltört belőle ez az öröm, hogy hála, hogy na, vége lesz. Kicsit meglepődtem, hogy ilyet még nem láttam, hogy valaki ennyire örül, hogyha vége van az Isten tiszteletnek, de valahogy annyira természetes, annyira emberi dolog volt ez, és valahogy így működünk, hogyha valaminek örülünk, akkor egyszerűen ez természetes módon előtör, feltör bennünk. Aztán ennél nyilván sokkal komolyabb és szentebb dolog, amikor Még a mennyország is örül. Mondhatjuk így, hogy természetesen, vagy spontán, vagy ösztönösen egy ember megtérésének. Körülbelül 9-10 évvel ezelőtt megtért egy fiú, Ádámnak hívják, aki egyébként füzesgyarmati, van néhány füzesgyarmati gyülekezeti tagunk, és hát úgy alakult, hogy a felesége nem tért meg nagyon sokáig, több mint 7 évig imádkozott azért, hogy a felesége is megtérjen, és ő is Krisztus követője legyen. És úgy alakult a történetük, hogy az egyik vasárnap reggel, ráadásul úrvacsora előtt volt egy elég komoly vitájuk. Nagyon szeretett kártyázni a fiatalasszony, és hát mondta, hogy majd időben hazajön szombat este, de hát nem sikerült, mert annyira belemelegedtek a játékba, hogy hát nagyon soká aztán elment érte Ádám. És hát ebből alakult egy elég csúnya konfliktus reggel, és így jött el imaházba Ádám. Tüdögél az úrvacsorán, és otthon közben az történt, hogy Anita üldögélt a nappaliban, ott pityergett, hogy hát hogy lehet ez meg, hogy lehet így összeveszni. És ott volt a nappali asztalán egy mai igenevű kis füzet, és az éppen aznapi áhítatnál volt nyitva, Anita előveszi, megnézi, hogy hát elolvasom, legalább történik valami, vagy csinálok valamit. És az volt abban éppen szó szerint az aznapi áhítatban, hogy Isten minden bűnt megbocsát. Nincs olyan elrontott élet, amit Isten ne tudna megváltoztatni. És hidd el, hogy ez veled is megtörténhet, és bánd meg a bűneidet, és fogadd el az Úr Jézus kegyelmét. És Anita ott a nappaliban letérdelt, elmondta, hogy Úr Jézus, ne haragudj rám, bocsáss meg a bűneimet, szeretnék új életet kezdeni, megváltozni, és én követni akarlak téged. Küldött egy SMS-t a férjének, aki ott üldögélt szomorúan az imaházban. Megtértem, dicsőség az Úrnak. Képzeljétek el, Ádám ül az imaházban, és akkor olvassa ezt az SMS-t, és egy ilyen előzményeket picit azért mondtam el részletesebben, hogy ilyen előzmények után ért az imaházba. Hát egyszerűen olyan természetes, és olyan ösztönös, olyan nagyszerű hála és öröm volt a szívében, amikor ezt az üzenetet elolvasta, hogy néhány órája vagy egy órával ezelőtt még borzasztó helyzet volt otthon, és megtért a felesége, akiért 7 évig imádkozott. Azóta szolgálatban állt Anita is, lehet rá számítani ott a gyülekezeti szolgálatban. Csak ámulunk és bámulunk, hogy Isten mit tesz. És nyilván, amikor ilyen tapasztalataink vannak, hogy Isten megváltoztat emberi életeket, és különösen gondoljatok arra, amikor egy családtaggal történik, akivel naponta együtt élsz, egy fedél alatt vagy, és egy ilyen csoda megtörténik, hát hogy ne szabadulna fel a lelkünk az örömre, a hálára. Nyilván ilyenkor legszívesebben ugrálnánk örömünkbe, mert nem lehet ezt szavakkal kifejezni, hogy milyen nagyszerű dolog, amikor egy ilyen csoda történik, hogy egy ember megváltozik. És ahogy az előbb említettem, még a mennyben is örülnek, nagyon nagy öröm van egy bűnös ember megtérésén. A 126. Zsoltárban olvasunk arról például, hogy aki sírva indul, amikor vetőmagját viszi, újongva érkezik, amikor kévéit hozza. Amikor a megélhetéshez szükséges gyümölcs és zöldség és gabona megterem. És azért is tudatos, itt már egy picit átlépünk a tudatosságra, mert ezt mi nem akarjuk elfelejteni, a hálaadó oltárok erről szólnak. De nyilván akik ilyen területen dolgoznak, és nyilván a több évtizeddel ezelőttihez képest azért jóval kevesebben vannak, akik ilyen módon közvetlen közelről találkoznak, hogyha esetleg nincs otthon gyümölcsösük, vagy kertjük, vagy esetleg gabonájuk. Nem annyira része a mindennapjaink, vagy az élményeinknek ez a csoda, de ez is gondoljatok arra, hogy milyen nagyszerű ajándék, amikor Isten gondoskodik rólunk, és megadja a mindennapi kenyerünket. Vagy amikor egy beteg meggyógyul, azt olvassuk, hogy az Úr Jézus meggyógyított 10 leprást, és hát egy valaki, most erről nem akarok többet mondani, hogy miért csak egy, de hogy visszatért, hogy jaj, de jó, köszönöm, hálát adok neked, hogy meggyógyítottál. Ez az ösztönös és természetes hála, és benne van az emberi szándék, de az Isten csodájának a megtapasztalása is, és annak az élménye. Nagyon könnyen eltompulunk, nem tudom, hogy ti magatokon hogy látjátok, hogy veszitek észre, hogy ennek a mai világnak, amerre haladunk, ahogy gondolkodunk, ahogy élünk, sokszor nyomasztanak minket olyan módon, leterhelnek a gondok, a problémák, vagy a várható nehézségek, hogy eltompulunk, nem tudunk ilyen felszabadultan örülni. És bátorítalak titeket, hogy bármilyen apróságnak látszó dolog ér, egy jó sikerült dolgozat, diákok is vannak itt, vagy vizsga, hogy egyszerűen szabaduljunk fel arra, hogy magasztaljuk ezért a mi Urunkat. A tudatos háláról egy picit többet szeretnék mondani. Jó jár ez az óra, ugye? Nem akarok visszaélni a figyelmetekkel és a bizalmatokkal. A hitünk, az Istennel való kapcsolatunk tudatos. Nyilván vannak benne természetfeletti élmények és tapasztalatok, a megszólítottságnak a csodája, hogy Isten minket megszólított, de gondoljatok arra az ígére, amikor azt mondja az Úr, azt üzeni, hogy válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Válaszd az életet, hogy élhess te és a te utódaid is. Tehát egy tudatos döntésre, választásra hív az Úr. És ez, ahogy az Istennel való kapcsolatra igaz, úgy igaz a mindennapok hálaadására is. És azt olvastuk itt a Filippi levélben, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. Nem azt írja Isten igéje, hogy hát nincs is okod panaszra, nincsenek problémáid, nem akar minket becsapni, hanem azt mondja, hogy ha van okod, vagy lenne okod panaszra, ha voltak is kudarcaid, hogyha lenne okod, vagy szomorkodni a problémáid miatt, vagy a helyzeted miatt, akkor is, amikor megfogalmazod a kéréseidet, vagy akár a panaszaidat Isten előtt, akkor is ezt hálaadással mondd el. Tehát hogy lehet megparancsolni valakinek, hogy örüljön, ugye úgy kezdődött ez a szakasz, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Hogy lehet ezt megparancsolni, illetve meg lehet, hogy lehet ezt megvalósítani, vagy hogy történik meg ez? Vagy hogy lehet valakit biztatni arra, hogy legyen hálás, hogy fogalmazza meg azt, hogy minek örül, és hogy Istennek miért hálás. Amikor a mindennapi életünket éljük a feladataink közben, akkor én úgy gondolom, hogy legtöbbször nem az az első gondolatunk, hogy hálásak vagyunk. És mivel a kísértő az naponta megpróbál minket befolyásolni, hatással van ránk, nyilván legtöbbször azok a gondolatok, vagy azok a problémák vannak előttünk, amelyek az elkeseredésünket okozzák. És lehet, hogy a családunkban, lehet, hogy a munkahelyen, lehet, hogy emberi kapcsolatainkban vannak olyan problémák, amelyek biztos ti is voltatok már, úgyhogy napról napra ott vannak bennünk, és nem is tudjuk elfelejteni, nyomasztanak, kérdéseket vetnek fel, miért van így, mi lesz ebből, és sokszor ilyen zaklatottak vagyunk. És azt mondja Isten igéje, hogy ha kérsz valamit Istentől, akkor fogalmazd meg ugyanakkor a háládat is. Nem azt mondja, hogy ne kérjél, sőt az Úr Jézus is biztat arra, hogy fogalmazd meg a kéréseidet meghatározott konkrét módon. Ne felejtsd el, hogy hálát adj. Hát hogy lehet hálát adni, ha nincs a szívünkben hála? Az egyik nagyon fontos alapelv, amit Isten így megtanít a benne hívőknek, hogy soha nem mond, vagy soha nem kér olyat az igében, amihez ő nem adna erőt, vagy ötletet, vagy segítséget, hogy hogyan lehet megvalósítani, vagy kivitelezni. Voltunk gyerektáborban, még én is mindig járok, már néha gondolom lehet, hogy már fiatalabbakra kell bízni, csak szeretek a gyerekekkel lenni, mert akkor én is azt hiszem, hogy még fiatalabb vagyok, meg gyerek vagyok, meg fiatal, és élvezem a társaságukat. És tavalyi gyerektáborban volt egy nagyon érdekes játék, nagyon kreatív, ügyes vezetője volt a tábornak, és az egyik hajnalban korán törökelt, és táblacsokikat, nem tudom milyen értékes ajándékokat, elbújtatott egy ilyen strandröplabda pályán, remélem jól mondom, tehát ilyen vastag homok van benne, és akkor egyébként röplabdázni szoktunk ott, de jó mélyen a homokban, amennyire lehetett, eldugta ezeket, és akkor így a homokot elgerebézte, hogy ne lehessen látni, hogy hol vannak ezek a kincsek. És a gyerekeknek az volt a feladatuk, hogy kimegyünk oda, és akkor így vezényszóra mindenki elkezdett keresni, hogy hol vannak ezek az értékek, hol vannak ezek a kincsek. És nagyon érdekes volt látni, hogy ahogy mentünk ki a pályához, a gyerekek már mennyire vártak. Tehát, hogy tudták, érezték, hogy ott van valami, ugye megmondták nekik előre, és már előre nagyon izgultak azon, hogy jaj, megtalálom, mennyit találok, mennyi lesz az enyém, hogy lesz. Bennük volt ez az izgalom, és aztán amikor a vezényszó elhangzott, akkor elképesztő volt a felfordulás, és mindenki könnyékig a homokba, és túrtak, és kerestek, és hát megtalálták. Az utolsót az nagyon sokára, de végül is mindegyik meglett. Ez a példa, ez az élmény jutott eszembe akkor, amikor arra gondoltam, hogy sok olyan kincsünk van, amit lehet, hogy nem látunk, ami nincs a felszínen, de mégis valóság. Csak nem vesszük észre, és olyan jó lenne ebben az izgalomban élni, hogy ha keresünk, ha utána járunk, ha belegondolunk, vagy amikor Isten emlékezésre hív minket, akár egy ilyen ünnepen, amikor jubilálunk, amikor visszatekintünk rövidebb, hosszabb időre, hogy keresgéljünk, hogy mennyi minden jót adott nekünk, hogy mennyi okunk van a hálára. És sokszor nem keresgélünk. És sokszor nem fordítunk figyelmet vagy erőt arra, hogy átgondoljuk, mennyi jót adott nekem az Isten. És most is mennyi jót készít, itt vannak előttem. Át kell gondolnom. Lehet, hogy egy pici erőfeszítést igényel, emberi odaadást. De keresd meg azt, amiért hálás lehetsz. Keresd meg azt, aminek örülhetsz. És az emberi kapcsolatokban is nagyon fontos. A hálaadó napokon nagyon sokszor elmondom, hogy legyünk hálásak a szeretteinkért. Legyünk hálásak a családtagjainkért. A házastársunkért. Valahol csináltak egy ilyen kísérletet, vagy hát nem is kísérlet, talán a házassággondozás része volt, hogy amikor kipanaszkodták egymásról magukat, tehát a férje a feleségről, a feleség a férről, hogy mennyi baj van a másikkal, akkor kaptak egy A4-es papírt, hogy írják le a jó tulajdonságaikat, és azt is, hogy mi az, ami örömet jelent nekik a másikban. És volt olyan, aki egy A4-es oldalt teleírt, hogy mennyi érték van a házastársában, hogy mennyi kincs. És pár perc alatt megváltozott a kapcsolatuk, mert egyszerűen nem csak arra összpontosítottak, hogy mennyi baj van a másikkal, meg mennyi rossz tulajdonság van, hanem megkeresték, ezt egy kicsit kapirgálni kell, felkutatni. Mennyi kincs van, és hogy mennyire hálás lehetek. És nagyon izgalmas kérdés, hogy például hálát adunk-e egymásért. Minden nap. Megfogalmazzuk-e Istennek, hogy köszönjük. Vagy egy ünnepen, egy jubileumon mindig eszünkbe jutnak az elődeink, a hitben elődeink. Én is, amikor ide kerültem, elmondták az idősebb testvéreim, hogy sokszor a mezőgazdasági munkából hazafelé jöttek a testvérek, és akkor, amikor még olyan volt az élet, hogy nagyon sokan kindolgoztak a földeken, ide támasztották a kapákat az imaház oldalára, és lehetik is, hálásak vagyunk ezekért az emberekért. Lehet, hogy én is már nem ismerek közülük egyet se, vagy esetleg egyet-kettőt, vagy nem emlékszem, de ők valóság. Hogy én vagyok az is egy ilyen idősebb gyülekezet, és egy csodálatos épületben lakunk, lehet, hogy van, aki járt már ott, és látta már, hogy van egy imaház része, akkor van egy kollégium része, meg sok-sok hasonló helység. És sokszor eszembe jut az első lelki pásztor, akit egyébként Meyer Henriknek hívtak, hogy hát Istenem, hát hogy volt neki ennyi ötlete? Hát most 43 diák lakik ott, mint egy kollégium, és azt valamikor 100x évvel ezelőtt ő találta ki, persze mi tudjuk, hogy Isten adta neki a gondolatokat, az ötleteket, de hogy eltelnek évtizedek és évszázadok, és tudatosan hálát adunk egymásért, és azokért, akiket Isten ajándékba adott nekünk, előkészítették az utat. Ezek nagyon szép dolgok, aztán vannak olyan pillanatok, úgy gondolom, amikor különösen nehéz hálát adni. Néhány hete voltam egy kedves rokonomnál, ismerősömnél, egy 60 év körüli férfi, és azért is mentem el hozzá, mert előtte tudtam meg, hogy beteg lett, daganatos betegsége van, és már áttét is van a szervezetében, és hát ilyen gombot volt a torkomban, meg a gyomromban, hogy mit mondjak neki, meg hogy egyáltalán miről fogunk beszélgetni, meg hogy lesz, ha nagyon izgultam, és akkor bementem hozzá, és felszabadult, nyugodt helyzetben, állapotban, lelki állapotban találtam, és szinte magától elkezdtem mondani, hogy tudod, nagyon szép életem volt. És most is az van. Szép családom volt, van, végig dolgoztam az életemet, örömömet találtam a munkában, nagyon sokat kellett dolgozni, de élveztem. Nagyon szép családdal ajándékozott meg Isten egy időben egy gyülekezetben, vezető presbiter is volt a gyülekezeti szolgálatban, a munkában is. Sok örömöm volt, és szeretek élni, mondta így mosolyogva. És úgy folytatja, de hogyha Isten úgy dönt, hogy hazavisz, hazahív, ott is jó lesz. Úgy elámultam, úgy megdöbbentem, hogy egy ilyen helyzetben, amikor gyakorlatilag néhány napja szembesült azzal, hogy emberi számítás, vagy emberi megítélés szerint reménytelen vagy menthetetlen helyzetben van, azt mondja, hogy szép életem van. Örülök Istennek, örülök Isten ajándékainak. És azért is örültem nyilván, mert azon túl, hogy fájt, meg szomorú voltam amiatt, hogy ilyen nehéz helyzetbe került, de azért is örültem, mert valahogy ezt jelenti a hit, a hitnek a megnyilvánulása, a tudatos hála. Hogy nem azt mondja, hogy pont én, hogy lehettek ilyen, vagy hogy lehet az Isten ilyen, hogy mikor egész életemben neki szolgáltam, most ilyen helyzetbe kerülök. Azt mondja, hogy szép életem van, és szép életem volt. Többször múlt időben fogalmazok. És szeretek élni. De hogyha Isten hív, akkor hazamegyek. Nagyon megszégyenültem, mert úgy gondoltam, vagy azt éreztem, hogy én nem vinném át ezt a lécet most. És nagyon nagy tisztelet, nagyon nagy hála volt a szívemben, hogy egy ilyen emberrel beszélgetettem személyesen, aki így éli meg a hitét. Egy másik barátomról, az egyik gyülekezeti előjárónkról tudtam meg nemrégen, hogy anyagilag került nagyon nehéz helyzetbe, mert hogy dolgozott és egy 2 milliós munkát nem fizettek ki neki. És ma délután például ő fog helyettesíteni otthon, ő fog prédikálni és szolgálja Istent. Honnan lehet erőt meríteni ahhoz, hogy akkor is, amikor lehet, hogy becsapnak, lehet, hogy dolgozol, és ilyen módon nincs eredménye, vagy nincs látszata a munkádnak. Hogy lehet, hogy átnéznek rajtad, és valahol mégis hálás vagy, mert tudod, hogy Isten kezében van az életed, vagy ahogy hallottuk az ima órán, hogy Isten veled van. Akkor is, ha nem fizettek ki neked 2 millió forintot. Akkor is, ha nem értenek meg. Akkor is, ha kinevetnek. Van-e ilyen tudatosság a hálaadásunkban, hogy akármi van, akármi történik, a panaszunkkal, a kéréseinkkel együtt akkor is elmondjuk-e a hálánkat? Az Úr Jézus egyszer egy beszélgetésben, amikor a tanítványokkal beszélgetett, és ugye a tanítványok bátran, lelkesen jöttek vissza, ma így mondanánk a missziói útról, hogy Uram, még az ördögök is engedtek nekünk, akkor azt mondta, hogy legjobban annak örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. Mert nyilván annak is örülünk, hogyha az ördögök engednek nekünk, de azt mondja az Úr Jézus, hogy a legjobban annak örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. Mert annak akkor is tudsz örülni, ha valamit nem értesz, hogy miért történik. Ha egy ilyen diagnózissal szembesülsz, vagy hogyha valaki becsap. Annak akkor is tudsz örülni, hogy biztonságban vagy, és nem csak egy életre, egy örök életre biztonságban vagy az Isten tenyerén. Itt van életem, vagy ott van életem, Isten tenyerén. Sokszor énekeltük ezt az éneket. Hiszed-e ezt, hogy Isten kezében van az életed? Örülsz-e minden nap annak, hogy a te neved is fel van írva a mennyek országában? És akkor is, amikor ezt nem érzed. Mert van, amikor nem érzed. Van, amikor rosszul érzed magad, ha fáj a torkod, ha fáj a fejed, hogyha bántanak, bármilyen dolg miatt. Lehet, hogy nem önt el az a nagyszerű érzés, hogy az Isten szeret, és akkor éppen nem tudsz ugrálni örömödben, mert nem olyan hangulatban vagy. De ez nem változtat azon, hogy fel van írva a neved a mennyben, hogy Isten megbocsátott, hogy elfogadott, hogy megváltoztatta az életedet. Vannak nagyon rendszerető emberek és rendszeres emberek, akik példással megszervezik a mindennapjaikat, az időbeosztásukat. Aztán vannak olyanok is, akiknek ez nehezebben megy, egy picit sodródnak a mindennapok feladataival, nem annyira rendszerezettek vagy rendszeretőek. Lehet, hogy nem mindenkinek van szüksége erre, de ha te úgy gondolod, úgy érzed, hogy szükséged van rá, akkor akár írd be a naptárodba, vagy ugye vannak már ezek a buta meg okos telefonok, hogy mondjuk minden reggel 7-kor megjelenik a naptárban egy ilyen üzenet, hogy adj hálát az Úrnak. Próbáld meg. Legyen tudatos, hogy ne felejtsd el, mert hogy nem akarod elfelejteni, nem akarjuk elfelejteni, hogy hálát adjunk az Úrnak. A tudatos hálaadás eredménye és gyümölcse nagyon érdekes ebben az igében, ebben az összefüggésben is, és máshol is szó van erről, hogy néha mi azt szeretnénk, hogyha elmondjuk a kéréseinket, és különösen olyan módon, hogy hálaadásba ágyazzuk, és azt is elmondjuk mellette, akkor biztos, hogy megtörténik, és lehetőleg azonnal megtörténik a csoda, azonnal megtörténik az, hogy amit kérünk, Isten megadja. És érdekes, hogy nem ígéri meg ezt az ige, hogy azonnal minden tökéletesen sikerülni fog. Viszont Azt olvastuk, hogy az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket a Krisztus Jézusban. Azt ígéri, hogy ha azonnal nem is történik változás, vagy olyan reakció Isten részéről, amit te várnál, akkor is olyan természetfeletti békességet kapsz, ami megváltoztatja az életedet. Hogy el tudj hordozni egy olyan problémát, amit egyébként nem tudnál békességgel elhordozni. Gondoljatok arra, amikor az Úr Jézus hívja az embereket, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. Sokszor nem gondolunk arra, hogy ezek a legnagyobb értékek. Lehet, hogy nem lehet forintban vagy pénzben meghatározni az értékeit, de gondolj arra, és ma ezért is adj hálát, hogy milyen érték a természet feletti békesség, amikor lehet, hogy körülötted a félvilág megőrül, meg ideges, meg aggódik, meg fél, és rád száll az Isten békesség. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem úgy adom, ahogy a világ adja. Az én békességemet adom nektek. Sokszor ez a természet feletti békesség, a hálás élet, még az arcunkat is megváltoztatja. Valaki így írta, hogy hát még megszépül a hálás ember. Egy nagyon aranyos történetet olvastam, indiai történet. Indiában is a misszió során nagyon sokan megtértek, bár ezt biztos sokan tudjátok, hogy William Carey, aki először ment oda így misszionáriusként, 7 évig prédikált, mire az első hívő megtért. Vagy első ember megtért és hívő lett, és a 7 év alatt is gondolom, hogy hálás volt Istennek, ez csak így zárójelbe. Egy indiai kereskedő találkozott egy keresztényel, és megkérdezte tőle, hogy hát milyen orvosságot kensz az arcodra, ami ilyen ragyogóvá teszi. És azt mondta, hogy hát én semmit nem használok, semmit nem kenek az arcomra. És azt mondta az a kereskedő, de igen, én láttam, tudom, hogy minden keresztény ezt csinálja. Ugye a kereskedő sok városban előfordult, és azt mondja, hogy minden keresztény ezt csinálja, hogy valamit az arcára ken, azért ilyen ragyogó, azért ilyen fényes. És hát ez a hívő ember elkezdett nevetni, és azt mondta, az orvosság neve a szív boldogsága. Amikor felszabadult kapcsolatban, természetes és tudatos közösségben vagyunk, ami mennyei atyánkkal, ezt kiül az arcunkra. Sőt, gyógyszer, emlékeztek a példabeszédek könyvére, a vidám szív a legjobb orvosság. Ezt nem szokták fölírni, bár egyre többet beszélünk róla, hogy ez legalább olyan fontos, mint az egyéb szintetikus gyógyszerek. Közösséget épít a hála és az öröm. Egy misszionárius azt írta, hogy az Úrban való öröm szüli az igazi egyenlőséget. Még azt is hozzá szoktam tenni, hogy az Úr előtt való bűnbánat. Amikor egymás mellé térdelünk, Isten elé, bűnbánattal, ott eltűnnek a különbségek, az emberi, a földi különbségek. És végül és példát szeretnék mondani, hogy élnek, vagy lehet, hogy több eszám első szemébe is mondhatnám, hogy sokszor hogy élünk. Egy favágó társaság eljutott egy olyan helyre, ahol egy néni lakott az erdő szélén egyedül, és jó viszonyba kerültek, sokat beszélgettek vele, néha vittek egy kis ennivalót a néninek, mert nagyon szerény körülmények között él, és az egyszer megkérdezte már a csoportnak a vezetője, hogy nincs senki, mindig egyedül van. De van egy fiam, de nagyon messze él valahol külföldön. És hát újságolta örömmel a néni, hogy szokott neki képeslapot is küldeni, és akkor beszaladt a kis házikóba, hozta a képeslapokat, mutatta ott a többieknek, és hát elképedve látták, hogy hát ezek bankjegyek voltak. Pénz. Rendszeresen küldött a fia a néninek egy borítékba pénzt, és ő azt gondolta, hogy ez képes lap. És közben éhezett, nehéz anyagi körülmények között élt. És az jutott eszembe, amikor ezt elolvastam, vagy hallottam először, hogy Istenem, mennyi ember így él, hogy ott van közel hozzá az igazi érték, az Isten, mindenütt jelen való, örökké való Isten. Hogy ott van az a megváltó a közelünkben, aki azt mondta, hogy aki én hozzám jön, azt semmiképpen nem utasítom el, semmiképpen nem vetem el magamtól. És sokszor szegényen élünk, és sokszor örömtelenek vagyunk, és sokszor hálátlanok vagyunk. És sokszor nem látunk tovább a gondjainkon, a problémáinkon, és a megoldhatatlannak látszó feladatainkon. És higgyétek el, még az arcunk is szebb lesz, de nem ez a fontos. Hanem hogy a szívünkben, a jellemünkben, a személyiségben olyan változás történik, amikor az igazi értéket beváltjuk, amikor az igazi értéket elfogadjuk. Mikor megtörténik az a csoda, hogy válaszolunk az Úr Jézusra, aki azt mondta, hogy jöjjetek hozzám. De nem csak azt mondta, hogy jöjjetek a templomba, vagy az imaházba, az is fontos. Nem csak azt mondta, hogy jöjjetek, és legyetek műveltebbek, olvassátok többet a Bibliát. Ez is nagyon fontos. Azt mondta, hogy hozzám. Gyertek, beszélgessünk. Legyetek őszinték velem. Ebben van az igazi érték. Amen.